minden hétvégére új szignált készíteni. Az ukrán ellentámadás egyelőre úgy tűnik, hogy döcög, és hát azt a 24-30 órás zavart nem annyira tudták kihasználni az ukránok, mint adott esetben gondolta volna az ember, hogy esetleg lehet, hogy ki lehetne használni. Jevgenyi Prigozsin, Wagner vezér gondolt egyet, és miután állítólag halálos rakétatámadás érte orosz oldalról a katonai egységét, elindult, hogy úgymond rendet tegyen Moszkvában, aztán két város elfoglalása után valamiért megállt útközben, de miért állhatott meg? Kérdezem Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt, és üdvözlöm a minket hallgatókat is. Válaszolok kezdetben az általában először feltett kérdése, vagy hát nem is volt feltétlenül a kérdés, az ukrán erők miért nem tudták kihasználni. Túl hamar véget ért, tehát 24 óra leforgás alatt lett vége ennek a pucskísérletnek. Ez kevés idő ahhoz, hogy bármilyen hirtelen, spontán jellegű manővereket végrehajtson az ukrán hadsereg. Hogyha tovább tart ez a Prigozsin-féle lázadás, akkor lehet, hogy valóban ki tudták volna használni, és akkor nagyobb sikereket is láthattunk volna akár a fronton, ez így nem történt meg. Hogy miért állt meg? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a legvalószínű forgatókönyv, hogy nem úgy sültek el a dolgok, ahogy Prigozsin elképzelte, valószínűleg kapott más ígéreteket. Tehát látszik, hogy ez nem egy spontán akció a részéről, ezt valószínűleg heteken keresztül készítette elő. Olyan hamar elestek az orosz városok, olyan hamar megszerezték a kontrollt a két orosz régió fölött, hogy ez nem lehet egy spontán akció, ez egy jó megtervezett, jó megszervezett művelet. Lehet, hogy kapott olyan garanciákat, ígéreteket korábban, amelyeknek hit, tehát hogy bizonyos körök, bizonyos csoportok átállnak és támogatják ebben a pucsban. Lehet itt GRU, orosz külső hírszerzés, vagy FSB, vagy akár bizonyos katonai körök, de ez a számítás nem következett be, tehát nem álltak át tömegesen katonák, nem álltak át tömegesen politikusok Prigozsin oldalára. És amikor belátta azt, hogy nincs meg az a támogatás, amiben ő bízott, valószínűleg akkor következett ez a fordulás, hogy akkor megállítja a csapatokat 200 kilométerre Moszkvától.
Na jó, de mindössze 12-16 órája tartott az egész, és mind ki és a vajon tényleg úgy mentek át több városon. Az ellenük küldött helikoptereket, repülőket gyakorlatilag lelőtték. Volt mondjuk egy üzemanyagdepó találat, amiről volt nyilvános felvétel, de egyébként a lövészkatonák az orosz állami hadsereg részéről velük nem szálltak szembe. Tehát azt látta az ember, hogy minden adott ahhoz, hogy Moszkván ott legyenek, Moszkvában mondjuk egy ilyen 16 órán belül. És hát persze nem álltak mellé, de mondjuk nagyon nem volt számomra világos a cél sem. Tehát így mondták a vezérkari főnök leváltását, a honvédelmi miniszter eltávolítását, de egy szóval nem mondta Prigozsin, hogy leváltaná Putyint.
Persze, mert Putyinnak nagy a támogatottsága, nagy a legitimizációja az orosz társadalom körében. Putyin ellen nyilvánosan nem akart menni Prigozsin nyilvánosan, aztán ha sikerül megdönteni a hatalmat Moszkvában, ha elfogalják a kulcsfontosságú pozíciókat, elfogalják mondjuk a Kremlt vagy az FSB épületét, akkor már könnyen lehet, hogy láttunk volna egy olyan az orosz médiában terjedt üzenetet, amikor Prigozsin bejelenti az orosz hatalom leváltását és egy új politikai erőnek a hatalomra kerülését, tehát abszolút benne volt ez a forgatókönyv is. Gerasimov és Sojgu ellen indította a hadjáratot. Prigozsin, ez volt a kiinduló pont. Ez a két politikus, ugye a vezérkari főnök és a védelmi miniszter nem túl népszerűek az orosz társadalom körében, tehát ebből kiindulva azt gondolhatta Prigozsin, hogy akár a lakosság, hát ha nem is áll be mellé tömegesen, de mondjuk nem fog szembeszállni vele. És egyébként ezt láttuk is az első képeken, Rosztovban, vagy Voronyezsben, az ott élő lakosság, miközben a tévében is fegyveres pucsról volt szó, ugye Putyin is szombat reggel azt mondta, hogy hátba szúrták ebben a nehéz helyzetben, árulás következett be. Ez miközben ez ment a tévében és az orosz médiában, a lakosság teljesen apatikus volt, semmilyen módon nem szabotgáltat Prigozsin tovább haladásának. Azt, hogy miért nem volt ellenállás útközben az orosz fegyveres erők részéről, erre van egy nagyon egyszerű magyarázat, hogy valószínűleg akkor már zajlottak tárgyalások, tehát mire ez a konvoj Voronyezs után tovább haladt Moszkva felé, és ugye órákon keresztül, nagyjából egy 10 órás menet Voronyezsből Moszkváig az autópályán, tehát mire órákon keresztül menetelt a konvoj, elképzelhető, hogy akkor már tárgyalt az orosz vezetés a Prigozsin, és abban bíztak, hogy meg tudják oldani ezt a konfliktust anélkül, hogy be kelljen vetni a fegyveres erőket, hiszen rendkívül rosszul néz ki, hogy oroszok ölnek oroszokat, tehát kvázi polgárháborús helyzetet mutatva, milyen morális hatással jár ez mondjuk a frontra nézve, az ott harcoló katonákra nézve, akik korábban azt gondolták, hogy ugye, vagy azt úgy tudták, hogy bajtársak, hogy a Wagner zsoldosai bajtársak, együtt harcolnak, nemzeti hősök, és hirtelen az orosz hadsereg őket bombáz. Tehát ez rendkívül demoralizáló lett volna, és nyilván az orosz vezetés elsődlegesen arra törekedett, hogy ezt a fajta vérfürdőt elkerülje, főleg nyilvánosan az orosz média képernyőjén keresztül. Tehát, hogyha már bebizonyosodott volna, hogy mindjárt beérnek Moszkvába, bebizonyosodott volna, hogy nem sikerül megegyezni Prigozsinnal, akkor könnyen el tudom képzelni, hogy azok az orosz vadászgépek felszálltak volna a környező repterekből, és megpróbálták volna megsemmisíteni ezt a konvojt. Ez a néhány próbálkozás, amit láttunk, ugye néhány lelőtt helikopter, ez semmi, ráadásul a helikoptereknek a nagy része nem is harci helikopter volt, hanem rádióelektronikai, ugye ilyen jeleknek az elfolytására készült, tehát teljesen más célra. Tehát nem az volt a szándék, úgy látszott, hogy megsemmisítsék ezt a konvojt Moszkva felé.
Ha mondjuk ráment volna az autópályára, akkor biztos, hogy megsemmisítik a konvojt?
Én azt gondolom, hogy az orosz légierőnek abszolút lehetőségében állt volna megsemmisíteni Prigozsin csapatait. A katonai erőknek már sokkal nehezebb lett volna, hiszen elsősorban itt a gyors menetelésnek köszönhetően ugye több ezer katonáról volt szó, Prigozsin részére alsó hangon 5000 katonát említenek, de akár itt 10-15000 katona is felmerült. Az orosz hatalom mit tudott volna szembeállítani ezzel? Hát valószínűleg rendőrszerveket, vagy a rossz gardját, vagy a nemzeti gárdát, akik nincsenek felkészülve arra, hogy fegyveres erőkkel, harckocsikkal, páncélozott harci járművekkel rendelkező fegyveres csoportok ellen vívjanak harcot. Tehát ha bemegy ez a konvoj Moszkvába, akkor ott sokkal onnantól kezdve az orosz hatalom esélyei gyors ütemben romlanak. De addig, amíg nem értek volna be Moszkvába, nyílt terepen, ugye autópályán haladó konvojt, az orosz légierő segítségével viszont sokkal könnyebb lett volna megsemmisíteni, és erre abszolút rendelkeztek képességekkel. Az orosz állam abszolút képes lett volna rá, hogy ezt megtegye.
Egyik hallgatón kérdezi, hogy nem szarasztott el az orosz úgymond társadalom egy nagy lehetőséget. Nyilván arra gondol, hogy esetleg a háború befejezését, vagy Vlagyimir Putyin leváltását.
Az orosz állam szavazott
az orosz társadalom. Az orosz társadalom.
Az orosz társadalom. Könnyen benne van az is. Nehéz ilyenkor prognózisokra bocsátkozni, mert ugye most egy olyan emberről, potenciális hatalmáról beszélünk, aki mondjuk kvázi diktátorként átvette volna katonai hatalmat, mint ahogy egy ilyen katonai puccsnál megszokott. Tehát egy olyan emberről beszélünk, Evgenij Prigozsinról, aki egy bűnöző, aki eddig teljesen illegalitásban működött, és azzal hivalkodott, hogy egy nagy kalapáccsal szétvert egy ember fejét, vagy legalábbis az ő tudomása alapján szétvettek egy kvázi ilyen szankcionált akció keretében. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ezeknek az erőknek a hatalomra kerülése az nagyon jó lett volna Oroszország számára. Más kérdés, hogy mindenképpen egy teljesen más helyzetet teremt, és igen, benne volt az is, hogy akár véget vetett volna a háborúnak, de bizonytalan a helyzetekben bármilyen szenárió lehetséges, akár egy polgárháborús helyzet is Oroszországban. Úgyhogy ezt már szerencsére vagy sajnos nem fogjuk megtudni, hogy mi lett volna az eredmény, de nem gondolom azt, hogy egyértelműen pozitív lett volna a végkicsengés, hogyha Prigozsin végül, nem tudom, eljut Moszkvába és elfogalja a Kremlt.
Két nagyon rövid kérdés a végére. Az egyik, hogy Vlagyimir Putyin, amióta Prigozsin állítólag Fehér Oroszországba ment, bár ezt sem tudjuk egészen bizonyosan, de amióta Fehér Oroszországba ment, nem szólalt meg nyilvánosan, vagy legalábbis egy korábban rögzített interjú ment le, de nem reagált a változásra, csak még az elején a puccsra. Vajon miért nem reagált?
Ez is jó kérdés. Azóta, hogy most először jelent meg, ma reggel jelent meg egy orosz döntéshozó legmagasabb szinten ilyen a kamera előtt, Szergej Sojgu, védelmi miniszter, most először közöltek róla képeket, hogy bejárja éppen a csapatokat valahol a déli vidéken, de Putyin valóban nem jelent meg, ugye arról is szóltak hírek, hogy esetleg a gép elhagyta Moszkvát a kritikus helyzetbe, és Szentpétervárra ment. Én azt gondolom, hogy ha Putyinba kialakult egyfajta paranoia az elmúlt három évben, ugye sokan mondják, hogy a Covid-járvány alatt Putyin az izoláció miatt nagyon elszigetelődött, és akkor megváltozott benne valami. Ezt nem tudjuk, de lehetséges. Tehát mindesetre, hogyha volt benne egy ilyenfajta paranoia, amikor félt a környezetétől, akkor ez a paranoia még jobban felerősödött benne a Prigozsin féle puccs után, hiszen most át kell értékelnie, hogy Prigozsin az ő embere volt egyértelműen. Őt védte, ő volt a patronátja Prigozsinnak, és most teljesen át kell értékelni az eddigi politikáját, aki az ő lojális emberének tűnt, az egy áruló. Tehát azt gondolom, hogy Putyin most lázasan gondolkodik, hogy hogyan tovább, milyen kemény üzenetet kell megfogalmaznia, és esetleg milyen tisztogatásokat kell végrehajtani az orosz felsővezetésben.
Életben maradhat Prigozsin?
Ez is egy jó kérdés. Nem tudjuk, hogy milyen garanciákat kapott. Hát Prigozsin azért nem egy ostoba ember, hogyha ilyen kardnyújtásnyira a céltól megállította ugye a dolgot, és visszavonulót fújt, akkor azt feltételezem, hogy kaphatott olyan biztonsági garanciákat, amelyeket ő elégségesnek tartott ahhoz, hogy túlélje legalábbis rövid távon ezt a helyzetet. Hosszú távon, tehát Putyin eddigi politikájából következően, hát gondoljunk vissza, nem tudom, a Skripálok megmérgezésére, vagy Litvinenko féle gyilkosságra, Polóniummal, tehát hosszú távon azért biztos, hogy Prigozsin helyébe tartanék valamitől, de lehet, hogy rövid távon kapott olyan garanciákat, amelyek segítségével abban bízik, hogy legalábbis, ha nem lesz nyilvános tevékenysége, ha nem tűnik fel a médiában, nem szerepel nyilvánosan Putyinnal szemben, akkor lehet, hogy abban bízik, hogy meg fogja úszni.
Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt el, és jó napot, jó munkát!
Köszönöm szépen a beszélgetést, szép napot kívánok!